egy elég izgalmas témát hoztam, ami számomra legalábbis izgalmas, de viszont egy dolog biztos, hogy mindannyiunkat érint. Egy olyan téma, egy olyan terület, amiről talán nem szívesen hallunk, vagy nem olyan szívesen hallgatunk prédikációkat, mint a megigazulásról, vagy a kegyelemről, vagy arról, hogy Isten mit tett értünk, hiszen ez mindig benne van az üzenetben. De vannak az igének olyan része is, ahol, tudjátok, ahol a Biblia lapok össze vannak ragadva, amiket nem sokat olvas az ember, mert nem szereti olvasni, de viszont higgyétek el, hogy ami az igében le van írva, az minden a hasznunkra, minden a javunkra és minden az épülésünkre iratott le, és tetszik, nem tetszik, kell erről beszélni, és kell erre emlékeztetni magunkat. Egyébként ma az ítélkezésről lesz szó, tudom már, nem valami izgalmas téma, vagy lehet, hogy éppen az. Sőt, nem csak az ítélkezésről, hanem ez egy paradoxonnak tűnhet, a helyén való ítélkezésről. Na István, ez meg aztán micsoda. El fogom mondani, mert nagyon sokszor a bibliai igehelyeket, a bibliai igeverseket néha elég sajátos módon értelmezik egyesek, és úgy gondolják, hogy hát ahogy mi gondoljuk, azt úgy kell értelmezni. Közben nem, mert a Bibliában nem csak egy igevers van, hanem van sok-sok-sok igevers, és annak az összessége, tehát van egy üzenete. Meg kell vizsgálnunk azt, amikor a bibliai igéket olvassuk, hogy mikor, kinek, ki mondta, hol mondta, miért mondta. Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, akkor kiveszünk igeverseket, és akkor törvényeket osztunk meg. És egy ilyen igevers, amit nagyon gyakran megosztanak keresztények, és sokszor nagyon-nagyon helytelenül idézik, az, hogy ne ítélj és nem ítéltetsz. Ugye? Tehát persze nyilván ezek általában kegyelempredikátorok, akik nem a törvényt prédikálják, hanem a kegyelmet. Közben nyakadba borítják mindjárt a törvényt, hogy ne ítélj és nem ítéltetsz. Persze ez igen nem így szól, hanem ne ítéljetek és nem ítéltettek. Ahogy ezt olvassuk a Máté evangélium 7. részében. És itt az ítélkezésről lesz egy-két szó, mert nagyon fals elképzelések vannak erről, és egykor én is annyit tudtam róla, amennyit hallottam, meg amennyit tanítottak róla. De higgyétek el, hogy az ítélkezés témaköre, hogyha erről megértést kapunk, akkor az nagyon-nagyon és nagyon-nagyon a hasznunkra lesz, és az épülésünkre lesz. És ugye Pál is mondta Timóteusznak, hogy megállj, mint olyan munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az Istennek a beszédét. És mi nem a saját véleményünket prédikáljuk innen a pulpitusról, hanem Istennek az igéjét, és az igét igenis, az ige ad az igazság, és az igazság tesz bennünket szabaddá, az igazságnak a megismerése. És én azért is prédikálok erről, mert mindannyiunkat érint az ítélkezés témaköre, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy ítélkezés, hogy jön ez ide, mit jelent az, hogy megítélni valakit, elítélni valakit, vagy egyáltalán mit ír a Biblia az ítélkezésről és az ítéletről. Hasznos ez a számunkra, rossz ez a számunkra, építesz bennünket, vagy kárhoztat bennünket? És bizony nagy zűrzavar van ennek környékén. Van, aki ebből törvényeket prédikál, legalizációba tesznek embereket, megszégyenítenek embereket, kárhoztatnak embereket, hogy mi az a mód, ami a helyes ítélkezés, és a Biblia beszél arról nem, hogy ne ítéljetek, hanem ítélnünk kell. Na de mit jelent egyáltalán az ítélet szó? És valószínű, hogy felolvasom ezt a részt a Máté 7.1-től, és utána egy kicsit elkezdünk elemezgetni, hogy mit jelent az a szó egyáltalán a Bibliában, hogy ítélet. Jó, és akkor sokkal jobban fogjuk tudni értelmezni ezeket az igehelyeket, és sokkal jobban tudjuk a javunkra és a hasznunkra fordítani. Na, nézzük akkor 7.1. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg, és amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek nektek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának? Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott ímé a te szemedben gerenda van. képmutató. Vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesd a szálkát a te atyád fiának szeméből. Hát eddig olvassuk. Mondanám, hát nem valami felemelő igevers. Nézzük meg, hogy ez a rész honnan van. Máté evangélium, ugye az 5. résztől a 7. rész végéig a hegyi beszédnek a része. Jézus tanítja a törvény alatt lévő embereket. Ugye Jézus elmondta világosan, hogy nem azért jött, hogy ő a törvényt eltörölje, hanem hogy a törvényt betöltse. A hegyi beszéd az ószövetségi törvénynek az Isten szerint való értelmezése. Kiknek szólt ez? A farizeusoknak szólt leginkább, hiszen folyamatosan ítélgették Jézust, folyamatosan ítéletet mondtak mindenki fölött, és úgy gondolták, hogy náluk van a bölcsek köve. Olyan terheket raktak az emberek nyakába, amik elhordozhatatlanok, ők viszont a kisujjukkal sem mozdították. Tehát Jézusnak nem az volt a problémája a farizeusokkal, hogy ítélkeztek, hanem inkább arról, hogy nem helyesen ítélkeztek. Tehát ez a rész, ez nem arról szól, hogy nem kell ítélkeznünk, ez inkább a hogyanról szól. És a Római Levél 2. részében, de még mielőtt oda mennénk, először azért szeretném, hogyha megnéznénk magát a szót, hogy mit jelent az, hogy ítélet. Több jelentése van, ez görögül krino, valószínű nem jól ejtem, de a fonetikus leírás így szól. Jó, nézzük meg az első jelentése. Ítél, ítéletet hoz, ítéletet mond, bíráskodik. Ugye, tehát az Ószövetségben, hogyha megnézed, van is egy olyan könyv, ugye a bírák könyve, ahol Isten bírákat állított. Vagy ha Mózes könyvét olvasod, hogyha visszamegyünk, épp a múlt héten volt róla szó, hogy amikor Isten elválasztott 70 embert az Izrael törzséből, hogy ők mondjanak ítéletet Izrael felett. Tehát ez benne van a Bibliában, az Ószövetségtől kezdve. Tehát bíráskodik. Van a következő, ami elítél. Elítél, hát ma is vannak bíróságok, a világban is vannak bíróságok, és ítéletet hoznak, és van, hogy a bűnös embert elítélik, tehát a világban. Van egy olyan jelentése is, hogy dönt, határoz, elhatároz, és eldönt valamit. Na, itt már mindannyian érintettek vagyunk. És ezt is az ítélet szó alatt írja a Biblia. Azért, hogyha kivesszük a szöveg környezetéből az ítélet szót, akkor lehet, hogy rossz következtetésre jutunk, és a saját szánk íze szerint prédikáljuk. Nekem nagyon gyanús, amikor valaki ezt az igét a fejemhez vágja. Ez számomra azt mutatja, hogy te neked semmi közöd ahhoz, hogy amit én csinálok, amit én teszek, és meg ne próbálj engem, te úgymond, megítélni, vagy helyreigazítani, vagy segíteni. Általában azok az emberek teszik, akiknek az életmódja igencsak távol van a krisztusi elvárásoktól, és nagyon sokan ezzel az igével palástolják magukat, hogy amit ő csinál, az minden rendben van, és azzal senki semmit nem szólhat. De tényleg ezt írja a Biblia? Nem. Ez az ítélet nem erről szól. Amiről még nem szól, hogy itt új szövetségben vagyunk, bár még az időben ez az ószövetség, hogy itt nem Isten ítéletéről van szó, és nem Isten ítéletéről beszél a Biblia. Ne ítélj, mert elítéltetsz. Ugye, közben kegyelmet prédikálják. Hát a mi ítéletünk az már hova lett helyezve? Krisztusra lett helyezve, a Róma 8.1, már talán tudjátok kívülről is, hogy nincs immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Ugye a kárhoztatás az ítélet, az elítélés. Amikor elítélnek valakit, és bűnösnek mondanak, és elkárhozik. Itt nem erről van szó egyáltalán. És nagyon tévesen ítélik meg. Sőt, még az sem mondja az írás, hogy ítélkezni tilos, hanem azoknak az embereknek mondja, akik ezt nem jól teszik, és nem helyesen teszik. Mert ha megnézzük azt a verset, hogy avagy mi módon mondhatod a te atyádnak, hogy vesd ki a szálkát a te szemedből, holott ími a te szemedbe gerende van, azt mondja itt az 5. vers, képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesd a szálkát a te atyád fiának a szeméből. Miről szól itt a történet? Az, hogy igen, nem szabad, hogy a szálka benne maradjon az atyád fia szemébe, de az sokkal rosszabb, amikor a gerenda meg ott van a miénkben. És amikor az ítélkezésről van szó, akkor ugye fölmerül az a kérdés, hogy miért vagyunk hajlamosak több figyelmet fordítani mások hibáira, mint a sajátunkra. És ez itt a helyzet. Ez az, amiről itt Jézus beszél. Hogy igen, rendben van, hogy ítélkezel, ítéletet mondasz valaki fölött, vagy valami fölött, vagy megítélsz dolgokat, de előtte megméred-e saját magad ugyanazzal a mértékkel? Megmérjük-e saját magunkat ugyanazzal a mértékkel? Igen, hát az emberi bukott természet és a hústest természetnek a sajátossága, hogy könnyebben észleljük és ítéljük meg mások hibáit és gyengeségeit, miközben vakok maradhatunk akár a saját hibáinkra és a saját elcsúszásainkra. Tehát ezért írja itt az ige, de előbb nézzük meg a tovább a szót. Tehát azt jelenti, hogy valaki döntést hoz, az is egy ítélet, amikor megítélsz egy helyzetet és egy dolgot, és elhatározol valamit, eldöntesz valamit, akkor mit tettél valójában? Ítélkeztél? Igen, ítélkeztél, mert ítéletet hoztál. Hoztál egy döntést. A négyes. Megítél, véleményt alkot. Véleményt formál. Majd nézzünk igehelyeket, amikor ez kötelező, úgymond kötelezően ajánlott, mondja az írás, hogy felszólít, hogy ítéljétek meg, hogy meg kell ítélni. Tehát az, hogy önmagában ez az igevers, hogy ne ítélj és nem ítéltetsz, ez így önmagában értelmezhetetlen. Tehát meg kell nézni azt a szövegkörnyezetet, hogy mikor, mire és hogyan mondja az igét. Szétválaszt, megkülönböztet. Ez az ötös pont, ugye ez is a jelentése. Előnyben részesít, többre becsül. Pereskedik. Itt is van egy-két hely, ahol a Biblia ugyanazt a szót ilyen módon említi. Ugye ítéletet végrehajt. Tehát a ne ítéljetek és ne ítéltessetek, tehát önmagában véve ez így rendben van, mert ott van a Bibliában. De ez megint egy ige környezetéből kiragadott mondat, ha csak úgy önmagában használjuk, az interneten gyakran küldözgetnek ilyeneket, és majd mindjárt megnézzük, hogy ezzel szemben mit mond az új szövetség. Nézzük meg a római levelet. És különbséget kell tudnunk tenni az Isten ítélet között, és az emberi ítélkezés között. Mi már nem vagyunk Isten ítélete alatt, mert mi már a Krisztusban megítéltettünk, és ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni. Isten szemébe te már nem vagy bűnös, te megigazított vagy. De azt jelenti, hogy tökéletes vagy, és hogy soha nincs céltévesztésed, soha nem követsz el bűnt, mindent jól csinálsz, mindent jól cselekszel. Én legalábbis nem. Nem tudom veled, hogy van, de bizony vannak dolgok, amiket ki kell, hogy igazítsunk az életünkben. És meg kell, hogy ítéljük magunkat. Mihez kell, hogy megítéljük magunkat? Ez a másik, amit tesznek emberek. Vagy magukhoz hasonlítgatnak másokat, vagy egy másik emberhez hasonlítgatnak valakit. Ez a fajta ítélkezés, ami nem a helyes ítélkezés, hiszen nekünk van egy mérőzsinorunk, van egy mértékünk, amihez nekünk meg kell ítélni magunkat, és az nem más, mint Isten igéje. Lehet, hogy egy-két dologban nagyon szuperek vagy, lehet, hogy egy-két dologban jobb vagy tőlem, vagy jobb vagy a másiknál, vagy lehet, hogy pont fordítva, de egy dolog biztos, hogy mindegyikünknek van sok-sok kiigazítani valója az életében. És ehhez bizony meg kell, hogy ítéljük saját magunkat. Nem kárhoztatni, nem elítélni, hanem megítélni a cselekedeteinket, megítélni Isten igéjéhez képest, hogy helyesen tesszük, amit teszünk, vagy nem. Úgy csináljuk a dolgainkat, ahogy azt az írás mondja, vagy nem. Vagy hol kell kiigazítani az életünket. Nagyon sok keresztény élet fut válságba. Családok, családi kapcsolatok mennek tönkre. És pontosan azért, mert a Biblia kitesz, tetszik, nem tetszik, igenis nem törvények ezek, hanem útjelző táblák. Figyelmen kívül hagyhatod a stop táblát az úton, de hogyha megállsz a stop táblánál, az megmenti az életedet, vagy a piros lámpa megmenti az életedet, ha megállsz. Ha túlmész rajta, és balesetet szenvedsz, akkor annak ki az oka? nem Isten, nem a lámpa, hanem figyelmen kívül hagyjuk Istennek a beszédét, figyelmen kívül hagyjuk Istennek a vezetését, felülírhatjuk ezeket, felülbírálhatjuk ezeket, de minden esetben kárt valunk. És sok ilyen piros lámpa, meg zöld lámpa, meg korlát van a szakadék mellett. A korlát az nem azért van, hogy akadályozzon téged, hanem pontosan azért, hogy megmentsen. És ez Isten szeretete. Nagyon sokan a kegyelmet félreértelmezik. A kegyelem az nem arról szól, hogy az embernek a bűneit, meg a céltévesztéseit igazolja, meg megmagyarázza. Mert én a kegyelem alatt vagyok. Igen, írja az írás, a korintuszi levélben olvassuk, hogy igen, minden szabad nekem, de nem minden használ. Tehát szabad akaratod van arra, hogy bármit megtegyél, ugye szabad akaratról volt pár héttel ezelőtt szó, nem tudom, szabad vagyok arra, hogy ne tegyek meg mindent, amit megtehetnék, és szabad vagyok arra, hogy megtegyem azt, amit én eldöntöttem, amit én helyesnek tartok. És ez a keresztény szabadság, ez a keresztény szabad akarat. Mi drága áron vétettünk meg. Azt mondja az írás, hogy nem a magatoké vagytok. Isten teremtette ezt a világot, Isten adta ide a földre, úgymond a törvényeket, nevezzük törvényeknek, Isten alkotta meg, és Isten írja a játékszabályokat. Egy hívő keresztény részére nem kérdés az, hogy kell-e nekünk igazodni ezekhez a szabályokhoz, vagy nem. És ez a keresztény élet, amikor újjászületünk, akkor bejövünk a világból, bekerülünk a Krisztus testébe. De a gondolkodásunk az ugyanúgy világi, a hústestünk kívánsága az ugyanaz, de mi az, amit tennünk kell? A gondolkodásunkat kell elváltoztatni, és kell folyamatosan növekedni. Az én értékrendemet összhangba kell hozni a krisztusi értékrenddel. És ez egy folyamat, nem fog megtörténni egyik hétről a másikra. Bent a szellemünkben új teremtések vagyunk, krisztusiak vagyunk, újjá vagyunk születve, a szellemet tökéletes. Tehát nem arról szól, hogyha mikor meghalsz, hogy a pokolba kerülsz, mert valamit elkövettél, meg bűnt követtél el, egyáltalán nem erről szól, de viszont ez a tény nem hatalmaz fel bennünket arra, hogy úgy éljünk, mint a világ, vagy ahogy Péter írja, hogy amikor a megfürdetett disznó visszatér a saját okárdásába, vagy a sárnak a feredőjébe, mert egy kereszténynek gyümölcsöket kell teremni. Krisztus ezt elvárja tőlünk, növekednünk kell. Pontosan azért váltunk hívővé, hogy ne olyanok legyünk, mint a világ, hanem azért, hogy változzunk. És azt mondja Jézus, hogy a gyümölcseiről ismerni meg a fát. Tehát a kegyelem üzenetekkel nem lehet igazolni azt, hogy valaki úgy él, mint egy disznó. Már bocsánat a kifejezésért, de a Bibliából hozom az idézetet. Hanem igenis, kell, hogy növekedjünk, kell, hogy változzunk. És nagyon sok rossz szokásunk van, legalábbis én még biztos nem végeztem minden, ha nem hiszitek, kérdezitek meg a feleségemet, de biztos, hogy neked is van még kiigazítani valód az életbe. És amikor valaki azt mondta nekem, ne szóljon senki, meg ne mondjon senki, meg ne idézzen, akkor taníthatatlan vagy. És az a baj, hogy ott megálltál a fejlődésbe, és előbb-utóbb el fogsz bukni valamin. És pontosan ezt szolgálja az igehirdetés, ezt szolgálja Isten igéje, hogy mi növekedjünk, hogy vegyük észre, hogy igazítsuk ki magunkat ott, ahol elrontottuk. Ez viszont meg kell ítélni, nem előbb a másikat, hanem előbb magunkat. És pontosan ugyanez volt Jézusnak a problémája a farizeusokkal, hogy ők mindenkit megítéltek, de ugyanabban ők is vétkesek voltak. Gondoljatok csak János 8-ban olvassuk a parázna nőnek a történetét. Egy elég súlyos dolog, amikor valakit rajta kaptak annak idején, hogy félrelépett. Manapság már ugye a nagy szekularizációban ez sem annyira számít. Pedig ezek alapvető keresztény értékek. Annak idején, ha valaki ilyet tett és rajta kapták, az meghalt. Tehát ott nem volt bíróság, meg nem volt mit tudom én, meg hogy miért tettem, meg hogy tettem, senkit nem érdekelt. Mit mondott a törvény? Törvény azt mondta, ezt csináltad? Jó, akkor meghalsz, meg kell kövezni. És Jézus végül is megmenekült ez a nő a kárhoztatástól, meg az ítélettől, és pontosan itt szembesítette Jézus a farizeusi gondolkodással őket. Olyan könnyen elítélték a betű szerint. Ugye írja az írás, hogy a betű az megöl, a szellem az megelevenít, tehát igaz ebben az esetben is, tehát a törvény írott betűjét, hogyha alkalmazzák, akkor az a nő nem úszta meg szárazan, tehát annak ott meg kellett volna halnia. De Jézus pont erre világított rá a farizeusoknál, a farizeusok gondolkodásra, hogy az vesse rá az első követ, aki közületek nem bűnös. És mi történt, amikor Isten szelleme jött és megítélte a lelkiismeret, elkezdte őket vádolni? Olyan könnyen elítélünk másokat, nem? És előtte mérjük meg magunkat is, hogy na mi hogy állunk ezzel a dologgal? És amikor megmérettettek, akkor, mint ahogy írva van, hogy megmérettettél és könnyűnek találtattál, ugye Nabukodonozornak a fia, fölírta Isten egy kézzel a falra neki, hogy megmérettettél és könnyűnek találtattál, és bizony, ha mi megmérettetünk Isten igéjében, akkor látnunk kell, hogy igen, nekünk is abban a dologban változtatni kell, mielőtt bárkit, bármit megítélnénk. És itt ez a rész, ez erről szól. Nem, hogy nem kell ítélni, hanem kell ítélni, csak az ítéletet nem a másiknál kell kezdeni, hanem saját magunknál. Na nézzük a római levél második részét. Itt ezt a részt megint nagyon meg kell vizsgálni, hogy kinek szól ez a levél, kinek írja. A Biblia mindenkinek szól, de itt ez a rész a pogányokról és a zsidókról szól. Ez nem az újjászületett hívőkről szól. Itt Pál apostol konkrétan megnevezi a pogányokat, és konkrétan megnevezi a törvény alatt lévő zsidókat. És mit mond? Annak okáért Róma 2.1. Róma 2.1, ezt talán nem is írtam föl ezt az igehelyet. Annak okáért menthetetlen vagyó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat teszed te, aki ítélsz. Miről van itt szó előtte? A pogányokról van szó, hogy egymás testét megszeplősítették, az asszonyok elhagyták a férfiukkal való élést, a férfiak egymásra gerjedtek bujaságukba. Istentelen dolog. Mindegy, hogy mit mond akárki, ez egy istentelen dolog. A világnak az értékrendjét, az erkölcsi értékrendjét Isten meghatározta. Bárki, aki akar, átlépheti ezeket. Semmi gond. De az nem azt jelenti, hogy mi ezzel egyetértünk. És nem lehet ezzel egyetérteni, mert Isten azt mondja, hogy szemét, azt hidd el, hogy úgy van. Nem kárhoztatni akarunk más embereket, hanem pontosan azért kell erről beszélni, meg kell, hogy térjenek, azt mondja az írás. Nem én írtam a Bibliát, ez 2000 évvel ezelőtt leíratott ide, és kész. És ezt nem mondhatjuk arra, hogy ez helyes dolog, meg jó dolog, mindegy, hogy próbálják veled elhitetni, hogy ez már lassan trendi kell, hogy legyen, hogy valaki leszbikus legyen, vagy homokos legyen. Nem megbélyegezni, nem megítélni akarjuk az embereket, mert teljesen mindegy, ha valaki lop, vagy hazudik, az ugyanakkor a bűn Isten szemébe. Tehát nincs különbség. De ne mondjuk azt, hogy ami szemét, hogy az Isten szerint szemét, hogy az jó. És mi ezzel hívők, keresztények soha nem érthetünk egyet. Mert mi Isten mércéje szerint mérünk, és a mi mérőzsinórunk, ugye a kánon, a Bibliának a könyvei, ugye ezt kanonizálták, úgy hívják, hogy kánon. Amikor a kánon azt jelenti, hogy mérőzsinór, nátszál. Ez a mi mérőzsinórunk. Ez az isteni értékrend, amit mi hívők, amit mi keresztények követünk. És nem lehetünk toleránsak azzal kapcsolatban a cselekedetekkel. Nem a személlyel, a cselekedetekkel. És ezt nem lehet tolerálni, mert hát istentelen dolog, sátáni, ördögi dolog. Világosan írja a Biblia. És nyilván sok mindent maga után von. Ha visszamegyünk az 1.27-re, onnan kezdem. Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszony néppel természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén az ő téveigésüknek méltó jutalmát elvették önmagukban. Írja. És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket Isten méltatlan gondolkodásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Ezt a pogányokról írja a Biblia. Pogányokról beszél itt a Pál apostol ebben a részben. Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kabzsisággal, rosszasággal, telve irítséggel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcsel. Isten ezt rossz erkölcsnek tartja mindezeket. Pletykálkodók, rágalmazók, istengyűlölők, döjfösek, kevélyek, dicsekvők, rosszban mesterkedik, szüleiknek engedetlenek, éretlenek, összeférhetetlenek, szeretet nélkül való, engeszelhetetlenek, irgalmatlanok. Ez a pogány világ sátáni ördögi gondolkodás, és mit mond az írás róluk? Jó, tehát a Zsoltárok is mondja, hogy ne irigyeld a pogányoknak a gazdagságát, mert semmivé lesznek, elszáradnak, mint a fű. És nem ahhoz a mértékhez szabjuk magunkat, hanem mi a krisztusi mércét kell, hogy fölállítsuk magunkat. Igenis, növekednünk kell benne. Növekednünk kell a krisztusi jellemben, föl kell, hogy nőjünk, és el kell, hogy változzunk a Krisztus képére és a hasonlatosságára. Mikor Jézus fölmentette azt a parázna nőt, és nem kellett megkövezni, az nem azt jelentette, hogy Jézus egyetértette azzal, amit a nő csinált. Sőt, mondta, menj és többé ne vétkezzél. Tehát a bűn az tönkretesz téged is, a bűn az egyébként céltévesztés, Isten teremtett dolgaival való szembenállás, engedetlenség, engedetlenség bűne, olyan, mint a varázslás bűne, ugye olvassuk Saulnál, Sámuel első könyvében. Tehát erről szól az írás. Na nézzük csak. Akik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Itt szeretnék valamit. Meg kell ítélni ezeket a cselekedeteket? Persze, meg kell ítélni. Hát hogy ne kellene? Annyira világos a Biblia, különben hogy tudsz értéket felállítani magadnak? Tehát meg kell, hogy ítélj egy helyzetet, és az nem azt jelenti, hogy egyetértünk a rossz dolgokkal. És nagyon sokan vannak, akik rendetlenül élő, istentelen módon élő, hazug, rágalmazó, csaló embereket vesznek a védelmük alá. Ez az úgynevezett személyválogatás. Nem. Tehát amire Isten azt mondja, hogy rossz és gonosz, az rossz és gonosz. Azt mindegy, hogy én tettem, más tette, vagy kitette. És az nem használ az illetőnek, hogyha megsimogatod, hogy jó, van, oké, hát nagyon szeretünk téged, mindegy, mit csinálsz, nem számít, mi akkor is nagyon szeretünk. Persze, nagyon szeretünk, de azt nem szeretjük, amit csinálsz. És azzal nem érthetünk egyet. Mert pontosan erről szól a közösség, és nem szolgálja a te épülésedet is. Nem szoktam ilyen Facebook hirdetéseket olvasni, de valaki földobott az egyik nap egy kis történetet, azt elolvastam. Egy halálra ítélt írt az anyjának. Lehet, hogy esetleg valakihez elkerült a körötökben is. És azt mondta az anyjának, azt írta az anyjának a kivégzése előtt, hogy drága édesanyám, nem az a szeretet, hogy mindent megengedtél nekem, hanem te azért vagy, hogy engem, amikor eltévesztem a dolgot, hogy akkor útba igazítsál engem. És az ő szeretete a fiának a halálát okozta. És ez az ostoba fajta emberi szeretet. A Biblia világosan mondja, hogy a bölcs ember az megfedi a gyermekét. Isten is megfed bennünket, az ő igéjével fed meg bennünket. Azért, hogy hogy elkárhozzunk, ugye, és először, tehát ugye a világ kárhozik el, mi már nem kárhozunk el, mert Krisztusban vagyunk, az, hogy az útjainkat kiigazítsuk. És ehhez bizony meg kell ítélni a dolgainkat, meg kell ítélni a cselekedeteinket, és segíteni kell egymást abban, hogyha valaki eltévejedett, akkor igenis helyre kell igazítani, majd mindjárt olvasom, hiszem, hogy el fogok jutni addig, hogy ezt hogyan tegyük. És itt a hogyan a nem mindegy. Nem kárhoztatunk valakit, mert elrontott valamit. Elsősorban, aki elrontott valamit, valami olyan helyzetbe került, segítségre van szüksége. Isten is azért adta a Szent Szellemet, hogy segítsen nekünk, hogy segítsen kijönni abból a helyzetből, mert a vesztét, a halálát, a bukását, a betegségét okozhatja. És sorolhatnánk tovább. Tehát amik vannak a Bibliában az ítélkezésről, azt jobb lesz, hogyha nagyon-nagyon komolyak veszünk. És akkor azt írja, hogy menthetetlen vagy jó ember, aki ítélsz, mert amivel más megítélsz önmagadat, kárhoztatod, mivel ugyanazokat cselekszed, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Kik lesznek a cselekedeteik alapján megítélve? A világ. Amit cselekszenek, azt hiszik, hogy soha nem kell számot adni semmiért. El fog jönni minden ember számára, aki megszületett erre a világra, erre a földre, el fog jönni a számunkérés órája. És akkor mit mond? Ismerte az Úrnak a végzését, ismerte Istennek a rendelését, és akkor mit mond? Hogy számol el? Igen, el kell számolni. Hát senki nem látja, senki nem tudja. Egy valaki biztos tudja. Isten tudja. És mindenkinek el fog jönni a számonkérés órája. Mi hívők már megítéltettünk Krisztusban. Azért, aki Krisztusban van, a mi ítéletünket Jézus magára vette. De mi is oda fogunk állni a Krisztus ítélőszéke elé. És át fogjuk venni a jutalmainkat. Ugye, tehát írja az írás, hogy mindannyian odállunk a Krisztus ítélőszéke elé. És lehet, hogy nem lehet, biztos, hogy van, lesz egy-két dolog, ami nem tudunk megállni. És nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, mert ő mondta, meg ő nem mondta. Nem hiszem, hogy sok szükség van magyarázkodásra, és bizony nagyon sok ember égeti el a jutalmát, elfüstöl valami fa, széna, pozdorja. Ugye 1. Korintusi levél 3. részében olvassuk ezeket. Tehát, hogy vigyázzon az ember, hogy mit épít a Krisztusra, szemetet, vagy olyan értéket, ami örökre megmarad. Bármi, amit a világon megszerzel, bármi, azt egy napon itt hagyod, időleges. Pár tíz év, és kész, minden. És ezért a pár tíz évért az örökké valóságot, az örökké valóságban elnyerhető jutalmakat nagyon sok ember beáldozza. Mert talán nem hallott erről tanítást. És azért muszáj erről tanítani. Tehát a krisztusi élet, igen, az gyümölcsöket kell, hogy teremjen, az ige gyümölcse. A Tituszhoz írt levélben olvassuk, hogy a kegyelem arra tanít bennünket, hogy megtagadván a hitetlenséget igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Ezt írja a Timóteusz levél, most nem lapozok oda. A kegyelem az tanít bennünket. A kegyelem pontosan arra tanít bennünket, hogy elhagyjuk a hitfán életünket, elhagyjuk azokat a dolgokat, amik nem építenek bennünket, nem építik a közösséget, nem építik az embereket, és erről szól a kegyelem. És akik azt hirdetik, hogy mindent szabad, mert nem számít, azok nem a kegyelmet hirdetik, az egy hamis kegyelem. Jó, tehát Isten szeret bennünket, ezt értsük meg, akkor is, ha eltévesztünk dolgokat, akkor is, ha elrontunk dolgokat. De Isten azt akarja, hogy megtérjünk ezekből, hogy jó gyümölcseik legyenek. És a gyümölcsök, a szellemnek a gyümölcsei le vannak írva a Galata levél, ha jutom, 5:22. Ugye? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség. Ezek azok a gyümölcsök, amiket a szellem megterem. Jó? Tehát, de az nem azt jelenti, a szabadság az nem a szabadosságot jelenti, hogy semmi nem számít, és jó, a zsidókhoz is ír, a törvény alatt lévőkhöz ír, itt már a második fejezet, azt mondja, avagy megveted az jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek a jósága téged megtérésre indít. A szeretet, az Isten szeretete, az arra indítja az embert, hogy térjen meg a tévejgő útjaiból. És olyan tegyen, ha tényleg szeret valaki valakit, hogy szeretjük az Urat, ez nagyon sokan hangoztatják szóval. A tettek nem követik. Akkor nem teszünk olyat, ami neki szomorúságot okoz. Igen, Isten gyönyörködik benned, Isten szeret téged. Te is szereted a pici gyerekedet, amikor még olyanokat tesz, nem nőtt föl, olyanokat tesz, akkor ugye nem csapod agyon, meg nem ítéled el, meg nem dobod a kárhozatra, igaz? Hanem neveled, kiigazítod. Miért? Mert még kiskorú. És Isten nem szeretné, hogy kiskorúak maradjunk, hanem szeretné azt, hogy eljutnánk oda, hogy a nagykorúság az hol kezdődik, amikor valaki meg tudja különböztetni, hogy mi a jó és mi a rossz. Ítéletet tud hozni. Ez egy ítélet. Meg tudja ítélni a jót, és meg tudja ítélni a rosszat. Meg tudja ítélni azt, hogy az az út, ahol most vagyok, az hova vezet. Jó, tehát Isten látja kezdetektől a véget. De ha nem tudod, és te nem látod, mert én se látom, de ismerek valakit, aki látja. Megkérdezzük az Urat ilyenkor, hogy ez az út, ez hova vezet? Minden út vezet valahova. És itt van a vetés-aratás törvénye, ott az előbb, amint vett az ember, azt fogja aratni. Tehát amiben ugye más kárhoztatunk, ugye magukat ítéljük meg. Na nézzük csak tovább. Azt mondja az 5. vers, de a te keménységed és a meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak, az Isten ítélete kijelentésének a napjára. Kiknek szól ez? A zsidóknak, nem a keresztényeknek. Nem vagyunk a törvény alatt. A zsidók mi által lesznek megítélve? A törvényhez képest lesznek megítélve. Igaz? Mi pedig azt szerint leszünk megítélve, azt szerint a törvény szerint, amit Isten a szívünkbe írt. Azt szerint a törvény szerint. Tehát nem fogják elkerülni ezek a farizeusok, ugye mondogatták magukat, én az Ábrahám magva vagyok, mi az Ábrahám magva vagyunk, de ezt a Jézust azt se tudjuk, hogy honnan jött. Igaz? Tehát nem ismerték föl. Miért nem? Nem akarták fölismerni. És mondta Jézus, ne mondjátok azt, hogy Ábrahám a mi atyánk. Ábrahám a kövekből is tud fiakat előállítani. Nem ment az meg titeket, hanem az ment meg, hogyha azt teszitek, amit a törvény mond, mondták ezt a zsidóknak. Ők a törvényhez képest lesznek számon kérve. A törvénynek pedig egy baja van, hogy azt nem lehet betartani. Mert a törvény az olyan tökéletes, amilyen tökéletes az ember sose lesz, amíg itt a Földön van. Egy ilyen személy volt, és van ő, Jézus Krisztus, aki itt a Földön testben járt, aki tökéletes volt, aki tökéletesen megtartotta a törvényt. Jó, tehát itt a szívnek a keménységéről beszél, és igen, nem fogják elkerülni. 11-es vers azt mondja, mert nincs személyválogatás Istennél. És itt a pogányokról is ír. Ír a farizeusokról, és itt írja a 2:20, ezt még felolvasom, azt megyünk tovább, mert még van nagyon érdekes részek. Azt mondja, balgatagok tanítója, kiskorúak mestere, vagy bírván, ez a 20-20-as vers, Róma 2:20. Bírván a törvényben az ismeret és az igazság formáját. Mit csináltak? Ismerték a betűt, ismerték az igazságot. A farizeusok kiskoruktól kezdve a gyerekeket úgy tanították a Biblia ismeretére, kezdettől fogva. Azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-e? Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e? Kérdezi az írás. Miről szól itt a történet? Hogy igen, mielőtt bárkire vagy bármire ítéletet mondjunk, nézzük meg magunkat, hogy hogy állunk ehhez a kérdéshez. Bele kell nézni az igazságnak a tükrébe. Meg kell vizsgálni magunkat. És hogyha rajta kaptad magad valamit, hogy nem úgy teszel, akkor ki kell igazítani. Nem arról szól, hogy kárhoztatni. Nem arról szól az írás, hogy most elítéljünk valakit, hogy lehordjuk a sárga földig, mert Jézus ezt nem így tette. Jézus nagyon-nagyon szelíden megértette azokkal az emberekkel, hogy rossz úton vannak. Zákeus. Jézus egy szót nem szólt neki, hogy te figyelj, menj, aztán te csirkefogó gazember, elszedted az emberek pénzét, és most menj és add vissza nekik. Jézus nem így állt hozzá, hanem Jézus szeretettel állt hozzá. Jézus emberszámba vette azt a Zákeust, akit mindenki lenézett, akit mindenki alávalónak tartott. De Jézus tudta, hogy igen, neki is van esélye. És az egy óriási megtiszteltetés volt, hogy egy rabbi, az úr elment és az ő házába ment vendég. És ez a tény megtérésre indította Zákeust. Senki nem mondta neki. És ő elment, és az, visszaadok mindent, amit mit csinált? Megtért. Megtért. Látta magát Jézus tisztaságának a fényébe és a tükrébe, és ahogy ebbe belenézett, egy torzképet látott magáról. És ezt a torzképet kiigazította. És azt mondta Jézus, most lett ennek a háznak üdvössége. Nem törvény zúdított a nyakába. És nem ítélte el ott a helyszínen. Hanem ezért mondja a Biblia, hogy önmagunkat kell megítélni. Az ítélkezést ott kell kezdeni. Hogy ehhez képest mi hol tartunk. Hol van javítani valunk. Hol kell kijavítani azokat a dolgokat. Aki azt mondott, hogy ne paráználkodsz, paráználkodsz-e. Aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e? Aki a törvényben dicsekszel a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-e? Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint megvan írva. Tehát azt mondja az írás, hogy a 25-ös, mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvény megtartod. Mert van egy szövetség. Ugye ez a szövetség nekik a kőtáblára lett írva. A mi szövetségünk az a szívünkbe van beírva. a mi szívünk hústábláira. De ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenségé lett. Miről szólt a törvény? Ha megteszed azt, amit Isten mondott, akkor áldott vagy, ha nem, akkor ártok alatt vagy. Kész. Fekete-fehér volt. Egyértelmű volt. De ott volt Istennek a kegyelme akkor is. Isten pontosan tudta, hogy nem tudják megtartani a törvényt, és éppen ezért engedte meg azt az embereknek, hogy igenis engesztelő áldozatokat mutassanak be a bűnökért. Évente az egész nép bűneiért, és ha valaki vétkezett, akkor egyesével is vinni kellett engesztelő áldozatot, kinek-kinek a tehetsége szerint. Van, akinek galambot kellett vinni, föláldozni, van, akinek bárányt, van, akinek ezt, van, akinek azt. Hogyha elvette, akkor vissza kellett adni. Sőt, van a törvényben, hogy elvette, akkor négyszeresét kellett neki visszaadni. Tehát meg kellett, hogy térjenek. A törvény az a kiskorúaknak való, amikor még nem tudja eldönteni, hogy az jó vagy rossz. A Galata levél 3. részében van ez leírva, hogy a törvény, ugye Károli fordítása szerint, a Krisztusra vezérlő mesterünk lett. Eredeti fordítás, a törvény, ami tanítónk lett, ugye az eredeti fordítás. A Krisztusra vezérlő mesterünk lett. Tehát a törvény az a kiskorúaknak való. És amikor azt írja föl valaki, hogy ne ítélj és nem ítélkezz, akkor mit csinált? Hát már ítélkezett, nem? Tehát ez egy paradoxon, és már is törvény zúdított a nyakadba. Tehát nagyon figyeljünk arra, hogy ugye mit jelent az a szó, hogy egyáltalán, hogy ítélkezés, és hogy jön ez a Bibliában. Menjünk csak egy kicsit még tovább. A 28-as vers. Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az a körülmetélkedés, ami a testen külsőképpen van. És akkor itt írja az igazi körülmetélkedés micsoda. Hanem az a zsidó, aki belsőképpen a szívnek szellemben nem betű szerint való körülmetélkedés, se az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem embertől, hanem Istentől van. Ezt ígérte nekünk Isten. Jeremiás 31:31-ben. Hogy új szövetséget szerzek, nem úgy, ahogy az atyáitokkal szereztem, hanem a törvényemet a szívetekbe írom. És igen, Isten azt akarja, hogy mi szabad akaratunkból hozzunk döntéseket, és helyes döntéseket. Jó, tehát Jakab is mondja, hogy ne csak hallgatója legyünk az igének, hanem megtartója is. A hit nem az, amiről beszél az ember csak, hogy ez meg az, hanem a cselekedeteink, azok sokkal hangosabbak, mint a szavaink. Igazából a gyümölcsök azok a cselekedetekből látszanak. Tehát erre mondja Jakab, hogy becsapjuk magunkat, ha csak hallgatjuk az igét, és nem cselekedjük. Tehát a kegyelemmel, ugye nem csak, tehát kegyelemmel igen kell élni, de nem lehet visszaélni. Jó? Tehát a szabatosság, az nem a kegyelem. A züllött életmóddal való egyetértés, az megint csak nem a kegyelem. Jó, tehát igenis kell ítélkezni, meg kell ítélni, és hadd szóljon helyettem az ige, hogy az 1 Korintus 5.9-től olvasom. Azért írtam nektek ama levelem, hogy paráznákkal ne társalkodjatok. Ez az új szövetségben van. Tehát, jó, és keresztényeknek és hívőknek íródott. Hát a korintuszi gyülekezetben nem mindenki volt nagyon szent életű keresztény, és nem nagyon látszottak még a gyümölcsök, és Pál apostol igencsak nem kímélte őket. Azt mondja, de nem általában a világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, bálványimázódóival, mert hiszen így ki kellene a világból mennetek. Most azért írom nektek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó, az ilyennel még együtt se egyetek. Te Pál apostol, te ítélkezel. Ilyet mondani? Tudom, nem szívesen olvassuk ezeket az igehelyeket, és nem szívesen nézzük, de benne van a Bibliában. És igenis, meg kell ítélni az embernek a cselekedeteit. Miért nem? Mert mi közöm van, hogy a kívülállókról is ítéletet tegyek? Avagy ti nem a belül valók fölött tesztek-e ítéletet? Na most akkor lehet ítélkezni, vagy nem lehet ítélkezni? Most akkor mit mond Pál apostol? Ugye, ha kivesszük a szöveg környezetéből. Igenis, meg kell ítélni, mert ez a, aztán ha később ugye írja Pál apostol, hogy átadjuk az ilyet a sátánnak a test veszedelmére, hogy a szellem megmeneküljön. Kell ítélkezni akkor, vagy nem kell ítélkezni? Vagy minden mehet a közösségekbe, ahogyan mi elgondoljuk, semmi nem számít, mindent szabad nekem. Ugye, hogy nem ezt írja az írás? És pontosan ezért vagyunk, na mindjárt majd megyünk tovább, a vége azért sokkal jobb lesz, úgyhogy reménykedjetek. Jó, de ezeket a Biblia írja. Tehát azt mondja, a kívül valókat pedig majd az Isten ítéli meg. Tehát a belül valók fölött, igenis, neked, mint a Krisztus testének, mint a Krisztus testének a tagja, igenis, kell, hogy ítélkezzünk, úgymond, hogy hogyan, arról majd mindjárt fogok beszélni. Tehát nem azt látom, hogy jövő héten jöttök, azt itt szórjátok egymás fejéhez akármicsodát, nem erről szól ez az üzenet, mert az abszolút nem helyes. És nem a helyes módja annak, hogy megítéljük a másikat. Tehát az embereknek az ítélkezés az nagyon gyakran tükrözi az ő belső konfliktusukat és a bizonytalanságaikat. Jó, tehát szükséges az önreflekció, az ítélkezés, a helytelen ítélkezés, a nem megfelelően használt ítélkezés megszakíthatja a közösséget, akadályozhatja az igazi megbocsátást és a gyógyulást. Jó, tehát az ítélkezés az nem a másik kárhoztatása, nem a másikra való fröcskölés, nem a másikról való pletykálás, jó kis szaftos pletykákat tudnak mondani egyesek, nálunk ilyen tudom nem történik, a másikra. És tudod, mi a baj az ilyen pletykálkodó emberekkel? Róla is ugyanígy pletykál. Szemébe hizeleg, és akkor a háta mögött meg pletykál. Hát, ilyen is előfordul. Tehát ebben is azt hiszem növekedni kell néhányunknak. Jó, ha magadra ismertél, nem kell, hogy jelenkezzél, csak úgy magunkba azért hozzunk meg bizonyos döntéseket. Na nézzük meg, hogy kell-e még ítélkezni, még fortatja Pál apostol, még az 5. fejezet után jön a 6., az 1. korintusi levélben, ami így kezdődik. Merészel valaki tüköztetek, ha peres dolga van a másikkal, igaztalanok előtt törvénykezni? Itt a krínó szó szerepel, tehát amit felolvastam, és nem a szentek előtt. Tehát Pál apostol kimondottan arra biztatja a gyülekezetet, hogy a gyülekezet hozzon ítéletet, hozzon döntést, hozzon egy választást, hozzon egy határozatot. Kell, akkor ítél, akkor ne ítélj és nem ítélkezel, nem ítéltetsz, akkor mi van ezzel az igeverssel? Hogy jön ez ide? Ugye, tehát nem így néz ez ki, mégsem. Tehát teljesen, ugye a Bibliában nem minden fehér és fekete. Jó, meg kell nézni az ige környezetet, meg kell nézni az ige helyet, meg kell nézni, hogy ki, miről, hol, mikor, mit beszél. Nem pedig kiragadunk egy ige verset, és akkor hozzám ne ér, valaki azt mondta egyszer, nagyon régen, azt csinálok, amit akarok, te nekem nem mondjál semmit, nekem szabad akaratom van. Mondom, nekem is. Csak, ja. Az én szabad akaratom a te szabad akaratod ígér. Tudod, sehova tovább. Jó? Tehát ha egy közösséghez tartozunk, ha Krisztushoz tartozunk, eleve megvannak a szabályok, most nagyon csúnyán fogalmazok. Ez a szabály be van írva ide a szívedbe, hogy mi a helyes és mi nem a helyes. Nincs olyan közösség ahol a világon, ahol ne lennének szabályok vagy erkölcsi normák. Nincs ilyen társadalom. Gondoljatok bele, ez most a világról beszélek, gondolj bele, nem lennének törvények. Gondolj bele, hogy mi lenne. Anarchia, nem? Mindenki szabadon gyilkolhatna, rendetlenségnek káosz lenne. Miért gondolják az emberek, hogy Isten országában nincs egy rend? Isten a rendnek az Istene. Isten nem a káosznak az Istene, és nem az űrzavarnak az Istene, igaz? Akkor miért gondolják egyesek, egyes hívők, hogy nem számít semmi? Igenis, ránk bizatott, hát most nem akarok apostolok cselekedetében, ezt a témát nem tudjuk kimeríteni már 15 perc alatt, az biztos, de nem tehetünk azt, amit akarunk. Azt mondja, viseljetek gondot az egész nyájra, ezt mondja Pál apostol, mikor elbúcsúzott az efézusi gyülekezetről. Vigyázzatok! Miért? Azt, hogy mert jönnek közétek gonosz, ragadozó farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak, nem kedveznek az embereknek. És mi mit szeretnénk? Növekedni akarunk, bővölködni akarunk, gyarapodni akarunk, szeretnénk az ige szerinti gyümölcsöket megteremni. Na de mi van, hogyha a paprikádat lepermetez egy gyomirtóval? Lesz azon gyümölcs? Nem. És ugyanezt teszi a céltévesztés, amikor nem tápláljuk magunkat, hogy jó gyümölcsöt hozzunk, hanem pontosan a méreggel permetezzük le magunkat. Nyilván ez nem egy bölcs dolog, igaz? Még a természetes síkon sem. Tehát vannak dolgok, amik használnak nekünk, amik a javunkra vannak, és vannak, amik ártanak. És a felnőttség azt jelenti, hogy az ember el tudja dönteni, meg tudja ítélni, meg kell, hogy tudja ítélni az ige szerint, hogy ez helyes vagy nem helyes. És azt szerint kell eljárni. És igen, tudom, vannak rossz szokásaink, amiket le kell vetközni. És csípéből, zsigerből jönnek azok az istentelen dolgok elő az emberből, aminek nem kellene. Igaz? Tehát működnek ezek a dolgok. Tehát azt mondja, hogy a szenteket, nem tudjátok, hogy a szentek a világot ítélik meg? Ha ti ítélnétek meg a világot, méltatlanok vagytok a legsisebb dologban való ítéletre? Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni, nem hogy élet szükségletre való dolgokat? Pál mire biztatja a gyülekezetet? Hogy igenis, hogy ítéljék meg a dolgokat, ítéljék meg a helyzetet, hozzanak döntéseket. És helyes döntéseket. Azért, ha élet szükségletre való dolgok felül van törvénykezésetek, akik a gyülekezetben a legalább valók, azokat ültessétek le. Ilyeneket írni, hogy legalább való a gyülekezetben, van ilyen? Fú, hát ez ilyenkor, mikor a macskát visszafele simogatják, úgy érzi az ember körülbelül magát. Jó, tehát az a mai megfogalmazásunk szerint, tehát a Krisztusban nem felnőttek. Jó? Megszégyenítésetekre mondom. Hát nincs köztetek egy bölcs ember sem, aki ítéletet tehetne az ő atyafiai között. Pál a szemükre rója, hogy nem ítélnek. Akkor most mi a helyzet? Ne ítélj és nem ítéltetsz, ne ítéljetek és nem ítéltettek. Miről beszél ott az írás? Ha kiveszed a szöveg környezetéből, akkor egy teljesen fals értelmet nyer az egész. Igenis, kell ítéletet hozni, és van helyes ítélkezés. Tudom, hogy ez a téma, amit ma hoztam, nem nagyon hogy izgalomba benneteket, de sokkal izgalmasabb, higgyétek el, mint mi azt gondoljuk. Hanem az atyafival törvénykezik, mégpedig hitetlenek előtt. Tényleg szégyen, amikor keresztények a bíróságon kötnek ki. Tetszik, nem tetszik, a Biblia ezt mondja, ezt nem én mondom. Akkor ott valami nagyon félrecsúszott. Nagyon-nagyon félrecsúszott. Jó? És még valaki arra azt mondja, hogy hát ez szuper jó dolog. Lehet, hogy van egy ilyen ügyed, lehet, hogy belekeveredtél egy ilyenbe, akkor se kárhoztasd magad. De azt mondja az írás, inkább szenvedd el a kárt. Hagyd rá inkább. Jó? Tehát, na. Hát van 10 percem. Itt még nagyon sok igeverset kihagytam. Valamit szeretnék azért elmondani, hogy a vége jó legyen. A világban van egy olyan fogalom, hogy adiaforon probléma. Ezt mindjárt lefordítom, már is mondom, hogy mit jelent ez. Adiaforon azt jelenti, hogy közömbös. Közömbös. És itt szeretnék a Róma 14-re lapozni a Bibliát, hogy azért tudjunk különbséget tenni, hogy mi az, amit meg kell ítélni, és mi az, amit nem szabad megítélni. És miről szól a 14-es ige vers, a 14-es fejezet pontosabban. 14, ezt felolvasom, mert hiszem, hogy megértést kapunk, és különbséget tudunk tenni a helyes, a helyén való ítélkezés és a nem helyén való ítélkezés között. Sok konfliktust okoz. Azt mondja, a hitben erőtlent fogadjátok be, nem ítélgetvén a vélekedéseit. Tehát bejön az új ember, és nem úgy nem beszéli azt az úgynevezett kánaáni nyelvezetet, amiket te beszélsz, hogy az Úr ezt tette, az Úr azt tette, az Úr megsegített, és vigyázzunk erre a pogányok előtt. Nem érti a pogány ezt a nyelvezetet, mert a számára az Úr megáldott, meg mit tudom én, meg azt nem szabad mondani, azt ne úgy mondjad. Most jött be a gyülekezetbe, könyörgöm. Ő most jött a világból, és mindjárt 30 éves hitedet ráborítod, és megítéled, hogy hogy beszél. Nem azt mondtam, hogy érts egyet vele, de nem ez a módja, hogy mindjárt a nyakába borítjuk, és mindjárt kárhoztatjuk, még be se lépett az ajtón. Nagyon sok ember ment ki egyébként így ebből a gyülekezetből. Nagyon sok, nem nagyon sok, de több embert szedtem ki a szuper keresztények a kezéből, aki ráborította mindjárt a kárhoztató ítéletét, még be se lépett a gyülekezetbe. Nem erről szól. Te se így kezdted, én se így kezdtem, nem? Hülyeségeket beszéltünk, nem? Hát honnan hoztuk? Hát a világból hoztuk. Miért várod el egy csecsemőtől, aki most született meg, hogy ellássa saját magát? Ugye nincs ilyen, nem támasztunk ilyen elvárást. És nem szégyenítjük meg, mindjárt bejáratna. Bár igaz? Tehát ebbe is föl kell nőni, és nagyon vigyázni kell az ítél. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehet, a hitben erőtlen pedig zöldségeket eszik. Ezt hívják adiaforonnak, azt jelenti a szó, hogy közömbös. És mindjárt felolvasom, mert le is írtam magamnak, közömbös dolog, ami sem nem jó, sem nem rossz, úgyhogy akár megtetted, akár nem tetted meg, az sem az igazságodul, sem a bűnödül nem szolgál. Na, most ha valaki vegetáriánus, az a sem az igazságául, sem a bűnéül nem szolgál. Aki meg húsevő, annak se szolgál, se az igazságul. Ez az úgynevezett közömbös dolgok. És közömbös dolgok miatt nem ítélünk meg másokat. Mert nem üdvösség kérdése az, hogy te zöldségevő vagy, vagy húsevő vagy. Ha ő szereti a húst, tegye húst, kész. Kedves egészségére, ha meg zöldséget, akkor úgy szintén. És ez az, erről beszél a Biblia. Hogy ezeket abszolút nem ítélgetjük. És azt mondja, kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a más szolgáját. Miért kárhoztatod? Azért, mert ő zöldséget eszik. Aztán még van itt több minden, nem lesz időm befejezni, de azt mondja, vagy az ő tulajdon ulánok áll, vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr képes, hogy megálljon. Itt van a következő, ami megint nem üdvösség kérdése, megint közömbös. Az egyik napot különnek tartja a másiknál, az pedig minden napot egyformának tart. Ki a maga megértésének teljességében járjon? Ő megtartja a szombatot. Tartsa meg. Jó, üdvösség kérdése? A másik meg a vasárnapot tartja. Akkor most mi van? Meg kell ítélni? Kárhoztatni kell? El kell ítélni? Hát nem vagyunk egyformák. Jó, nyilván megvan az oka. Vannak olyan gyülekezetek, akik csak a szombatot tartják, mert a szombat van Istentől, és a vasárnap az egy istentelen dolog, mert azt a pogányok rendelték el. Tényleg így van egyébként, hogyha más nyelvekben nézed, ugye a nap napja, a Sunday, a Sol Invictus hívők, a napimádók ünnepelték, tartottak összejöveteleket vasárnap. És annak idején Nagy Konstantin úgy döntött, hogy akkor jó, ez lesz az ünnep, aztán készen van. És akkor mi van? Ez üdvösség szempontjából tesz valamit? És az emberek ilyeneken vitatkoznak. Ilyeneken háborúk törtek ki, ilyenek miatt megölték egymást, ítélkeztek. Na hát normális dolog ez? Nem. És mit okozott ez? Nézzük a hasznát. Az, hogy a Sol Invictus hívők a keresztényekről azt hitték, hogy ők is napimádók, és vasárnap ünneplik, és akkor megnézzük, kik ezek. És sokan Krisztus hívőkké váltak. Rájöttek, hogy nem a nap váltotta meg őket, a nap nem tud üdvösséget adni, a nap is egy teremtett dolog. Tehát, és ilyen dolgokon ítélgetik egymást az emberek. És ma megint megy ez hamis tanító, ez hamis, meg hamis az. Nem azt mondjuk, hogy jó dolog, hogy az emberek a napot imádják, mert bálványimádás. De itt mit mond Pál apostol? Felejtsd már el, nehezen vitatkozz, elakadtál egy szalmaszálon, és nem megnyered az embert, a pogányt Krisztusnak, hanem elveszíted azt. És ezek károkat okoznak. Azt mondja, aki a napra ügyel, az Úrért ügyel, aki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. Aki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ad az Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, az is hálákat ad az Istennek. Igaz? Mert közülünk senki sem él önmagának, senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, azért akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Mert az Úr azért halt meg és támadott fel, és elevenedett meg a Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát, avagy te is ismét megveted a te atyád fiát, hiszen mindannyian odak állunk majd a Krisztus ítélő széke elé. Ezért már az előbb beszéltem. Jó? Mert meg van írva, élek én, ezt mondja az Úr, mert nékem hajol meg minden térd és minden nyelv, Isten magasztalja. Azért hát mindenkinek, azért mindennikünk maga ad számot magáról Istennek. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyát fiatoknak ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Igaz? Tehát, miről szól a dolog? Nem jutok el már a Máté evangélium 18. részére, csak odalapozom a Bibliámat, mert igazából így nem kerek a történet. Megírja a Biblia világosan, hogy ezt hogyan kell tennünk. Mi a helyes ítélkezés, mi a helyes ítélet, mi az, ami az épülésünket, mi az, ami a javunkat szolgálja, és a 18-15-ös ige verset nézzük meg a Máté evangéliumában. Ha pedig a te atyád fia vétkezik, ott oda van írva a mi Bibliánkban, hogy ellened, az eredeti görögben nincs odaírva, hogy ellened, ha a csiát olvasod, akkor csak annyi van írva, ha pedig a te atyád fia vétkezik. Menj el és dorgáld meg őt négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted az atyád fiát. Na, akkor hogy van ez az ítélkezés kérdése? Hogyha valaki eltévejedett, hogyha valaki nem a helyes úton jár, hogyha valaki eltévedett a Krisztusi úttól, akkor mi az eljárás? Dorgálni mindig négy szem közt. Dicsérni nyilvánosan. Ez még a világban is szabály. Nem járatjuk le a másikat. Nem alázzuk meg a másikat. Hanem igenis, amikor látjuk azt, hogy nem jó úton megy, mert árt magának, a gyereked, amikor ki akar szaladni a kamion elé, akkor mit csinálsz? Megfogod, nem? Hogy ne tedd, mert kárt okozol magadnak. Ugyanezt tesszük szellemi értelemben, amikor látjuk, hogy valaki nem jó úton megy, akkor el kell vele beszélgetni. Meg kell kérdezni tőled, szerinted ez az út hova vezet? Ennek az útnak mi a vége? Átgondoltad? Végig gondoltad? Tehát rá kell, hogy döbbenjen a négy szem közt. Kettesen, nem mások előtt. Lekiabálni a gyülekezet előtt, hogy mit csináltál. Mindenki előtt, hogy megszégyenüljön. Ez sehol nem tanítja a Biblia, igaz? Jó? Tehát, hogyha bármi olyan dolog van, hogy elintézendő való dolog, és hogyha ez rád tartozik nyilván, akkor személyesen meg kell beszélni. Jó? Tehát emberek vagyunk, közösségben élünk, otthon is közösségben élünk, mindenhol közösségben élünk, tehát az ember egy közösségi lény, arra lett teremtve, nem jó az embernek egyedül, és ahol már ketten vannak, ott lehetnek más elképzelések, sőt, mindig vannak, de ezeket meg lehet beszélni. Tehát azt mondja, hogy négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Mi a cél az ítélettel? Ezt kell, hogy lássuk az egész üzenetben, mert ez a lényeg. A cél az ítéletben, hogyha elrontott valaki valamit, akkor segítsünk neki abba, hogy kiegyenesítse az útjait. Az neki áldására lesz, növekedésére lesz, gyógyulására lesz, és a közösségnek az építésére lesz, és nyilván a megtérés, ahhoz alázat kell. És mikor valaki megtért, ez a másik, utána nem ítélgetjük. Jó? A tékozló fiú eltévedt, igaz? Disznókhoz ment, moslékot evett, nagyon porigalázta az apját, amikor elkérte a jusát. És mikor megjött a tékozló fiú, akkor mit csinált az apa? Jól megdorgálta. Na, ugye, visszajöttél? Na, ugye? Nem tett ilyet. Ez egy sátáni, ördögi dolog. Bocsánat, hogy ezt mondom. De ez nem Isten. Ha Isten neked megbocsátotta a bűnödet, amit elkövettél, gondolj bele, hogy miket követtünk el. Mindegy, egy is sok. És Isten ezt megbocsátotta. És Isten ezt úgy bocsátotta meg, hogy soha nem veti többet a szemedre. a feledés tengerébe dobta. Szóval olyan messze veti tőled a bűneidet, mint kelet van a nyugattól. Mikor éli utol a kelet a nyugatot? Soha. Soha. Tehát ha megbocsájtunk, ha valaki megtért, mert ez a cél, hogy megtérjen a téves útjaiból, kiigazítsa magát, és ha megtért, akkor a szádra cipzárt, meg az enyémre is. Jó? Nem hántorgatjuk föl neki a múltat, miután megbocsátottál neki, miután ő megtért, mert már Isten megbocsátott neki. És nem ítélgetjük, igaz? Na akkor menjünk csak tovább. Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két-három tanú vallomásával erőt is erősítessék meg minden szó. Ha nem hallgat rád, akkor még kellene két-három ember előtt beszélgetni vele, hogy figyelj ide, ez így mégse jó. És ha nem hallgat rád, az az ő döntése. Nem akkor, akkor sem. És miután ez sem történt meg, ha azokra sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, és a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány vagy a vámszedő. Na most akkor kell ítélkezni, vagy nem kell ítélkezni? Tehát ezt írja a Biblia. Megvan ennek a helyes módja. Nem kárhoztatjuk a másikat. Az egész életünk, az egész szolgálatunk, a te szolgálatod, mindegyikünknek a szolgálata arról szól, hogy épülésre, hogy haszonra legyen. Hogy igenis azokat a káros dolgokat kidobjuk, kiszórjuk az életünkbe, ami a kárunkra van, ami nincs a hasznunkra. És ha valaki úgy dönt, hogy járni akar a saját útján, akkor járjon a saját útján, nem tudsz mit csinálni. El kell engedni. De semmilyen közösséget nyilván azzal nem lehet vállalni. Ezek nagyon komoly döntések, és nem könnyű meghozni ilyen döntéseket. De mindannyiunknak az életében ezt meg kell tenni. És akkor jönnek az üzenetek. Nem jártok szeretetben? Hogy jöttök ti ehhez, meg hogy jöttök ti ahhoz? Igen, mindent. Sőt, a proficiát is meg kell ítélni. Nem, nincs időm már felolvasni a Timóteuszhoz írt levelet, hogy mire szól a incs, fegy, buzdics. Erről szól a profícia. Jött egy proféta, mindenki jött. Itt végig sorbáltak, éppen nem voltam itt, nem tudom, valahol, éppen nyaralni voltunk, igen. És mindenki proféciára jött elő. Azt mondta, hogy ahhoz a sokkal jobbakat mond. Tehát, na, tehát nem az a proféciában, igen, benne van az intés is, a feddés és a buzdítás. Nem az elítélés, nem a másik kárhoztatása, nem a másik lejáratása, hanem pontosan, hogy a felépítése szeretetben. Szeretetben. Na ebbe kell, hogy gyakoroljuk magunkat egy kicsit, úgyhogy ma jó, hogy eljöttetek, jó, hogy eljöttem, hiszem, hogy az Úr jól értitek, amiről beszélek, nem törvényt akarunk prédikálni, és tényleg a kegyelem alatt vagyunk, Isten szeretete alatt vagyunk, de a kegyelem az nem ürügy arra, hogy az ember félredobja a krisztusi értékeket, meg azokkal ne értsen egyet.